Nyissuk ki a Bibliánkat János evangéliumánál, és a 15. rész 7. versétől fogom olvasni a 17. Isten igéjét. Kérlek benneteket, hogy Isten igéje és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát János evangélium a 15.7-től olvasom. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Istenünk, hálát adunk a te igédért, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és tudjuk, hogy a te igéd tud bennünket változtatni, bátorítani, nevelni, tanítani, feddeni. Megnyitjuk most a mi szívünket, segíts lényünket a te igéd előtt. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. A mai napon 6 kérdést szeretnék föltenni mindannyiunknak. Csak előre mondom, hogy csináltam egy ilyen kis kártyát, úgyhogy mindenki a végén megkaphatja ezeket a kérdéseket, és gondolkozhat rajta. Az a vágyam, hogy ezekre a kérdésekre próbálunk válaszolni. Nem biztos, hogy most rögtön, hanem a hét során talán egy-egy nap el lehet gondolkozni egy-egy kérdésem. Ezek a kérdések részben a 2018-as ige hirdetések kapcsán vannak, részben pedig majd a mai ige kapcsán. Egy kicsit szeretném átismételni azt, hogy mikről is volt szó, mert elég hasonló dolgokról volt szó ebben az évben. Az első kérdés az így szól, hogy miben reménykedsz? Miben reménykedsz? Sok mindent tudunk mondani, hogy miben reménykedünk. Hogyha egy imaházban vagyunk, akkor azt is sejtjük, hogy a válasz, a jó válasz az az, hogy az örökké valóságban. De itt most a kérdés az nem elméleti kérdés, hogy miben kell egy kereszténynek reménykedni, mert azt szerintem mindenki tudja, hanem hogy mi vajon valóban miben reménykedünk az életünkben. Ha emlékeztek rá, akkor az 1 János 3, 1-3-ban volt egy érdekes gondolat, ami ezzel kapcsolatban segítséget jelenthet nekünk. Azt olvassuk itt, hogy nem az egészet olvasom. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Tehát azt olvassuk Isten igébe, hogyha valakiben megvan az a reménység, hogy Krisztussal találkozik, ő Krisztust olyannak fogja látni, mint amilyen, és ő is el fog készülni arra a napra, akkor ennek az a következménye, hogy megtisztítja magát, tehát egyfajta szent életet fog élni. Emlékeztek erre a üzenetre, talán az január első vasárnapján volt, hogy a szentség az nem egy olyan dolog, amit mi tudunk, hogy kell, és ezért csináljuk, hanem az egy olyan dolog, hogy ha van egy mély reménységünk Krisztusban, a jövőben, akkor az abból a reménységünkből fakad ez a szentségünk. Egy példát szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Nekem van egy házam itt, vagy egy félházam itt Szombathelyen, és tudjátok, hogy én az eredeti végzettségem az építőmérnök, és nem is véletlen, szeretek építkezni, szeretek mindig csinálni dolgokat. Ez egy fontos része az én életemnek. És annak idején, amikor még Sopronban laktunk, ott is építkeztem, és már ott is gondolkoztam ezen, hogy vajon meddig fogok én ebbe a házba élni. Én egyébként olyan vagyok, hogy szeretek ragaszkodni ilyen dolgokhoz a földön. Jól érzem magam benne, megcsináltam, készen van. És, de mégis tudom azt, hogy hát ez nem lesz örökké. És itt Szombathelyen, hát még nincs kész, aki nálunk szokott lenni, látja, hogy még ott nincs lefestve, ott még vakolni kell, hiányoznak dolgok. A feleségem meg különösen jól látja ezeket a dolgokat, amik még nincsenek készen. És hogy hogyan is építem én ezt a házat? Tehát, hogy mi az, ami mozgat engem? Hogyha azt gondolnám, amit nem tudok, bár szívesen teszem, ha így lesz, hogy itt fogok majd nyugdíjba menni, és itt fogom a nyugdíjas éveimet leélni, és majd itt fogok elköltözni a mennyei hazába, akkor úgy építeném ezt a házat azért, hogy úgy szépen minden, hogy mondjam, majd 80-90-es koromig működjön, és jó legyen. Tehát magamnak szépen kialakítanám. De mivel azt nem tudom, ezért nem így építem az én házamat, hanem úgy építem, hogy ha egyszer majd el kell adnom, akkor minél jobban el tudjam adni. Hát ilyen földi gondolat ez, hogy az ember, ha már egyszer van neki belefektetett. Ha viszont tudnám, hogy itt fogok biztosan élni egész életemben, akkor másképp, más dolgokat csinálnék meg ezen a házon, mint így, hogy ezt nem tudom. Értitek ezt a dolgot? Biztos van közöttetek olyan, aki esetleg olyan házban lakik, és ez nem probléma, úgy gondolja, hogy itt fog majd nyugdíjba menni, itt fogja leélni a nyugdíjas éveit, másképp építi a házat. És ez a példa csak arra van, hogy ugye, amit csinálunk ma, az nagyon erősen árulkodik arról, hogy mit gondolunk a jövőről. Amit én csinálok, az is árulkodik, hogy én nem tudom, hogy lesz. Aki pedig azt mondja, hogy ő mindent belefektet ebbe, és szépen kiszámolja, hogy ha vesz valamit, akkor az még egy 30 évig jó legyen, és úgy legyen, az pedig arról árulkodik, hogy ő itt szeretné leélni az életét. Na most a reménységünk tekintetében, amikben most belefektetünk dolgokat, az nagyon árulkodik arról, hogy mi is a mi reménységünk. Hogyha a mi reménységünk az örökké valóságban van, akkor valahogy úgy építjük itt ezt a földi dolgot, mint ahogy én építem a szombathelyi házat, hogy hát nem tudom, majd valamit csinálok, de nem olyan lényeges, mert nem is tudom, hogy lesz, megcsinálom ezeket a dolgokat, de nem erre koncentrálok, hanem amikor olyan dolog van, ami tudom, hogy a mennyben is gyümölcs lesz, és fölírják, attól vagyok igazán lelkes, és azokba fektetek bele dolgokat. És amikor azt látom, hogy valakinek segíthetek, vagy valamit növekedhetek én Krisztushoz hasonlóan lehetek, ezek mozgatnak engem is. Ez a kérdés tehát, hogy miben reménykedsz, van itt egy algondolat, e világi távlatokban, vagy az örökké valóság távlatában. Ezt szeretném kérni, hogy gondolkozz el ezen, de nem értelmileg, hanem nézd meg, hogy mik mozgatják a te életed, mik lelkesítenek, mik azok a dolgok, amért igazán küzdesz. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet benne földi dolog, de megnézheted úgy az egészet, és ránézhetsz, és őszintén mondhatod, hogy hopp, hát mibe is reménykedek én? Az örökké valóságban azért dolgozom, vagy pedig túlzottan talán itt van e világban az én reménységem, és azok teszik ki az életemet, hogy holnap lesz-e mit ennem, hogy lesz-e nyugdíjam, hogy lesz-e hol laknom, stb. És ezek fontos kérdések, de ha ezek viszik a pálmát, és alig van olyan dolog, ami a mennyre utal, akkor érdemes változtatni rajta. Ez tehát az első kérdés, hogy miben reménykedsz, vagy esetleg még úgy is fel lehet tenni, hogy miben hiszel. Mi az, amiben a hiszel? Az örökké valóságban, vagy az e világban hiszel? Minél több dolgot teszel az örökké valóságért, annál inkább ott van valószínű a te reménységed. A második kérdés, amit szeretnék föltenni, az úgy szól röviden, hogy mivel elégszel meg? Mivel elégszel meg? Ez sok mindent jelenthet. Hogyha emlékeztek rá, akkor volt egyszer szó arról, hogy Isten munkálkodik, és hogy Krisztus, amikor itt volt a Földön, akkor azt mondta, hogy ő mindig figyeli az Atyát, és ugye csak azt csinálja, amit az Atya mond neki, hogy csinálj, és így éli az életét. És ennek kapcsán volt arról szó, hogy Isten használ bennünket, akkor is, hogyha még nem is vagyunk hívők, akkor is, amikor már hívők vagyunk, de olyan, bocsánat, lájtos hívők vagyunk, és akkor is, amikor meg elkötelezetten, komolyan, nagyon komolyan vesszük a hitet. Isten használ például véres hadseregeket, az Ószövetségben álltunk erre sok-sok példát, az ő akaratának a véghezvitelére. Ez nem jelenti azt, hogy azok az emberek az Urat követték, az Úr meg tudja tenni, hogy használ. Isten használ olyan embereket, akik nem követik Istent, és mégis egyszer-egyszer rádöbbeltek, hogy hopp, itt valami olyasmit tettem, amire az Úr engem felhasznál. Isten használhat egy hívő embert, aki úgy nagyjából itt a Földön éli az életét, itt van a reménysége, Isten tiszteletre jár, és időnként feltámad benne a vágy, hogy valamit tegyen az Úrért is, használhatja, de az Isten használ leginkább akkor bennünket, amikor elköteleztük magunkat neki. Emlékeztek talán arra a példára, amit mondtam, a Szemesi imaháznak a cserepezésével kapcsolatban. Aki nem volt itt, csak nagyon röviden mondom, hogy én mondhatom büszkén, hogy én részt vettem a Balatonszemesi imaháznak a tetőfedési munkálataiban. És nagyon büszke is vagyok erre. Fölraktam körülbelül, hát most nem tudom megmondani, 25 cserepet. Hát aki volt már ott, az tár látja, hogy milyen. És én mondhatom, hogy igen, én is ott voltam, és hú, de jó volt, és tényleg nagyon jó volt, amikor elmegyek, mindig eszembe jut, hogy ott voltam fönn, és pakoltam a cserepeket. De azt is tudom, hogy én a Balatonszemesi imáz építésében tulajdonképpen nem vettem részt. Én nem hordoztam a terheit annak az építkezésnek, én nem hoztam igazi áldozatokat. Ez egy nyaralás alkalmával elmentünk egy napot, meglátogattuk a Szemesi gyülekezetet, és ha már ott voltunk, akkor éppen tetőfedés, hát mi is csináltuk a tetőfedést. Isten használt engem. De egészen másképp használta azokat az embereket, akik ott voltak Balatonszemesen, évekig imádkoztak, és gondolkoztak, és beszélgettek arról, hogy neki kezdjenek-e az építkezésnek, utána hoztak egy döntést, utána beleadták az anyagiaikat, dolgoztak ott napokat, heteket, hónapokat, és a végén, amikor elkészült, kitartottak végig. Ez egy teljesen más dolog. És azt gondolom, hogy akik ebben részt vettek, azok vettek részt az Isten munkájában. És a kérdés erre vonatkozik, hogy mivel elégszel meg? Azzal, hogy Isten időnként használ, vagy azzal, hogy elkötelezett munkatársa vagy? Mivel elégszel meg? Kérlek, hogy ezen is gondolkozzál a héten. És meg tudod nézni, hogy tényleg használ az Úr téged dolgokba. De hogy elkötelezett munkatársa vagy-e, és azt teszed-e, amit ő kér tőled. Én, hogyha mondani akarok valamit, amiben több dolog van, de egy valamit, amiben így el vagyok kötelezve, az például a családomnak az építése. Én voltam az, aki megkértem annak idején a feleségemnek a kezét, és eldöntöttem, hogy el fogom menni feleségül. Én voltam az, aki együtt vele közösen végig küzdöttem, tehát én is, meg ő is ebben benne volt. És én vagyok az is, aki most is úgy gondolom, hogy egészen végig fog tartani, amíg itt élünk ezen a földön. És amikor nehézségek vannak, jó dolgok vannak, együtt vagyunk és küzdünk. És ez egy olyan dolog, ami az enyém. Elköteleztem magam erre. Te hogyan vagy? Mivel elégszel meg? És most itt nem a... Ez csak példa volt a házasság, itt az Úrral való kapcsolatban kérdezem. Megelégszel azzal, hogy időnként Isten használ téged? Ez nagyon jó. De ez nem az Istennek a követése. Az Isten követése az, ha elkötelezted magad, és azt mondtad, hogy Uram, én odaadom neked az életemet, rád bízom magam, és én veled akarom élni az egész életemet, belekezdek, és ezt végig csinálom, ezt az egész dolgot. Ez tehát a második kérdés. A harmadik kérdés, amit szeretnék föltenni, ez még mindig egy korábbi igehirdetéssel kapcsolatos, az úgy szól, hogy honnan táplálkozol? Honnan táplálkozol az életedben? Ez két héttel ezelőtt volt erről szó, a szőlőtős példázatról, amit most részletesen nem akarok elmondani, de tudjátok, azt mondja Krisztus, hogy ő a szőlőtő, és aki a szőlőtőn marad, mint szőlővessző, az fog tudni gyümölcsöt teremni. És azt mondja, ő az igazi szőlőtő. Tehát nincs más lehetőség. Honnan táplálkozol? Honnan veszed az inspirációt? Honnan veszed a lelkesedésedet? Honnan veszed a céljaidat? Krisztusból? Vagy pedig más forrásokból? Sok más forrás van, amit azért elég nehéz áttálni. Például van a humanizmus. Beszélgettünk házi csoportokban, beszélgettünk sokat erről a szőlőtös példázatról, és volt egy olyan kis játék, hogy mondjunk valamit, amit a felmenőink éltek, és még most is gyümölcsözik, tehát van valami eredménye az életünkben, a mi életünkben. Mondjuk nagypapám csinált valamit, és még most is van valami eredmény az életünkben, hogy ezek azok a gyümölcsök, de itt nem csak keresztény gyümölcsök voltak, és például valaki mondta azt, hogy a szülei humanisták voltak, és annak van egy jó része, ugye, hogy az emberek tisztelete, a gyengének a védelme, stb. És ez most is ott van az ő életében. Ez csak egy példa volt. De ugye a humanizmus az egy világi emberi dolog. Az nem mennyei forrás. Te honnan táplálkozol? Vagy sok mindent föl lehet sorolni, hogy mik azok a dolgok, amik a mi életünket hajtják. Például a zene szeretete. Az is egy nagyon szép dolog. És sorolhatnánk sok-sok mindent, de mi az, ami igazán, ahonnan te táplálkozol? Arról volt szó, hogy csak Krisztusból, csak Krisztustól vehetünk inspirációt, akkor, ha mennyei gyümölcsöket szeretnénk teremni. Ez tehát az a három kérdés, amit kicsit korábbról idehoztam most, miben reménykedsz, miben elégszel meg, és honnan táplálkozol. És a mai ige alapján pedig három területet szeretnék megemlíteni, és ami azzal kapcsolatos, hogy ugye Krisztus azt mondta, hogy maradjunk ő benne. Hogy maradjunk ő benne. A szőlőtős példázat is ezt mondja, hogy ő a szőlőtő, és hogy maradjunk ő benne. Onnan vegyük a tápanyagot. De mit jelent? Hogyan tudunk mi Krisztusban maradni? Hogyan tudunk mi Krisztusban maradni? Szeretnék utalni a múlt heti prédikációra, amikor Csabi hirdette az igét, és Józsefnek az életéből volt, amit én így magamnak följegyzeteltem, így nagyon hasonlít mindahhoz, ami ebben az igében is benne van. Ebben az igében egyébként az ima, a testvérszeretet és a parancsolatoknak a megtartása van. Az ima, a testvérszeretet és a parancsolatoknak a megtartása. És hogyha visszaemlékezünk a múlt heti tanításra, akkor egyrészt József életében az volt az egyik kulcs, hogy nem a körülményekre figyelt, hanem az igazi forrásnál volt ő, az Istennél volt, az Istenből vette. Ugye az imádság, én most az imádságot itt így szeretném idehozni, hogy az Úrhoz kiáltunk azért, hogy ő elégítsen meg bennünket. Hogy ne a körülményektől függjön a mi életünk, hanem Istentől függjön a mi életünk. És akár egy ilyen szélsőséges helyzetben, mint például József, aki volt börtönben, eladták, kútba dobták, mindenféle baj volt, hogyha ott vagy a forrásnál, ami, az Istennel való mély ima kapcsolatot jelenti, akkor, akkor áldás lesz az életed. Aztán azt is említette Csabi, hogy jellemző volt Józsefre a szolgálatkészség. Szolgálatkészség. Ő mindig szolgált. És egy kicsit ezt a testvér szeretetre hoznám most ide, hogy, hogy erről is beszél Isten igéje. Jézus többször mondja, hogy, hogy szeressétek egymást. Ez egyfajta aktív szeretet, hogy te mindig kész vagy kimutatni a te szeretetedet. Függetlenül attól, hogy milyenek a körülmények. Hogy te éppen megkapsz-e mindent. Mert ugye sokszor van az, hogyha a házasságra is utalok, egy házasságnak a csapdája az, hogy én nem kapok meg valamit, tehát akkor hát nem is adok már a másiknak. Ő se kap meg valamit, mert ugye én nem adtam, hát ő se ad már, és akkor ez egy ilyen ördögi kör, és egyre mélyebbre lehet ebbe süllyedni. És észre kell venni egyszer, hogy engem az nem zavar, vagy nem érdekel, hogy én nem kapok valamit, én adni akarok, adni akarok. És József így élte az életét, hogy mindig szolgálatkész volt, akárhol volt. És a harmadik, amit említett Csaba a múlt héten, az pedig a hit és a bizalom Istenben. Én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy József mindig megtartotta Istennek a parancsolatait, a törvényeit. Amikor csalni kellett volna, hazudni kellett volna, ő akkor is azt az utat választotta, hogy inkább bevállalja azt, hogy, hogy rossz lesz neki, de az igazság útján jár. Úgyhogy látjátok, a múlt héten is pontosan erről volt szó, hogy hogyan is tudunk Krisztusban maradni. Értem, József még ugye Krisztus előtt élt, ő neki az atyával volt inkább így kapcsolata, de hogy tudunk megmaradni az igazi forrásnál? Szeretnék még hozni egy példát. Megkerestem Árpádnak, van egy nagyon jó ilyen ábrája, pont arról, amiről múlt, vagy két héttel ezelőtt volt szó, így a szőlőről és a gyümölcsről, ugye úgy mondta, hogy a gyökér az az Istennek a kegyelme, ugye Krisztus a szőlőtő, és a lélek gyümölcse meg megterem rajtunk a szőlő vesszőkön, de a gyümölcsöket háromféle csoportba hozta Árpád. Az felső három az a szeretet, öröm, békesség, azaz Istennel való kapcsolatunkat jelent Isten felé. Tehát, hogy Istentől vesszük a békénket, az örömünket és a szeretetünket, és őneki adjuk. Tehát nem a körülményektől függenek ezek a dolgok, ez az Isten és az én dolgom tulajdonképpen, semmi más. És akkor már nagyon nagy baj van, ha az én békességem, örömöm, szeretetem más emberektől függ. Hát ki vagyok szolgáltatva, mert annyi bunkó ember van, mondom én ugye állandóan, mindig mindenki engem akar kicsinálni, és akkor hát nem tudok én örülni, meg szeretni, meg békében lenni. De ha nem az emberektől függ ez, vagy nem az időjárás, nem is csúnya idő van, és akkor szomorú vagyok, meg ha szép napsüt, és akkor vidám vagyok, hanem az Istentől való kapcsolattól függ, akkor egy stabil ember vagyok. Aztán ott van, Árpád mondta, hogy a türelm, szívesség, jóság az az egymás felé való szint. Ugye az a szint, hogy a testvér szeretetben, a szolgálatkészségben, ugye türelmes vagyok, szívesség van bennem, és jóság, hasznosság van bennem a másik felé. Ezek azok a dolgok, amiket a másik felé kell nekem megtenni. Ha megvan az első három, a szeretet, öröm, békesség az Úrtól, akkor olyan könnyedén tudom ezeket tenni. Hogyha nincs meg, akkor nincs hozzá muníció. És végül önmagunk felé, az pedig, hát én úgy mondanám, hogy a parancsolatokban való megtartás, az Isten igéjéhez, az Isten útjához való hűségem, az önmegtartóztatás, amikor másra vágyom, és mást akarok csinálni, de azt mondom, hogy nem, mert szeretném magamat annyira értékelni, hogy én nem vagyok kiszolgáltatva a vágyaimnak. Vagy egy másik felsorolásból, tehát az Istennel való kapcsolatból tudok másokkal majd úgy viselkedni, és abból fakadóan tudok önmagammal úgymond helyes kapcsolatban lenni. Hogyha valakinek, csak példát mondom, ha valakinek van egy gyermeke, akit szeretne fölnevelni, akkor az akkora nagy erőt ad ahhoz, hogy állva maradjon a nehéz időkbe. Amikor egyedül vagyok, vagy amikor nincs rám bízva senki, nehezebb ez. Ezt csak egy példának mondom, hogy ha vannak rád bízottak, és nem kell ahhoz senkinek, hogy gyermeke legyen, hanem te úgy éled az életedet, hogy mások felé van feladatod. Úgy jössz az imaházba, akkor az erőt ad ahhoz, hogy hűséges legyél a parancsolatokhoz. Vagy még egy másik, azt mondja Árpád, hogy az első három az a magatartásunk, az isteni természet bennünk, a krisztusi magatartás belső lelki viselkedés, a középső három az az akció, hogy mi hogyan cselekszünk, és az alsó három pedig a felelősségünk. Ez is tehát azzal kapcsolatos, amit itt Jézus mond a mai ige szakaszunkban, tehát az imádság, a testvér szeretet és a parancsolatoknak a megtartása. A három kérdés, amit szeretnék ide föltenni, ezek nagyon egyszerű kérdések. Az első kérdés úgy hangzik, hogy kérünk-e? Kérünk-e? Szeretném megmutatni nektek, hogy Jézus itt ebben az ige szakaszban milyen komoly dolgokat mond. Egyrészt azt mondja, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Azt mondja, ha megmaradtok bennem, bármit akartok, kérjetek, és megadatik. Azt mondja, kérjetek. Hogy tudunk megmaradni Krisztusban, hogyha oda megyünk hozzá, és tőle kérünk. Vagy a 16. versben ezt megismételi, azt mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Jézusnak az az akarata, hogy kérjünk tőle. Ő azt mondja, hogy ha benne maradunk, akkor bármit kérünk, akkor megadja nekünk. Én úgy tudnám ezt mondani, hogy ha egy igazi szoros kapcsolatban vagyunk Krisztussal, akkor tulajdonképpen annyira egyet akarunk, annyira egyé válunk, hogy azt kérjük, amit ő is szeretne. Egy házasságra is egy nagyon jó példa, csak meg lehet próbálni, hogy megkérdezni a két félt, hogy na milyen kéréseitek vannak? Mondjatok három kérést, ami most úgy forgat benneteket. Ha teljesen másokat mondunk, akkor lehet, hogy nem szoktunk ezekről beszélgetni. De hogyha ha szoros a kapcsolat, akkor igen. És Krisztus azt mondja, hogy kérjetek, mert meg fogom adni nektek. A Krisztusban maradásnak ez egy nagyon fontos része, hogy kérsz-e. Hát ki az, aki nem szokott kérni? Nem mindenki szokott, úgy látom, akkor senki nem jelentkezett. De én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy mi az, ami mostanában égetően fontos imakérésed. Mi az, ami mostanában égetően fontos imakérésed? Írd le! És ezen azt értem, hogy nem két havonta egyszer eszedbe jut kérni ezt az Úrtól, hanem nap mint nap ott vagy az Úr előtt, és mindig mondod, Uram, hogy ezt add meg nekem. Az ébredések, a változások, azok mindig ebből fakadnak, amikor kérünk. Laci is úgy emlékszem, hogy valamikor erről prédikált, hogy hogyan tudjuk segítségül hívni az Úrnak a nevét. Hogy az, hogy ez ugyanaz egy kicsit, mint hogy valakit időnként használ az Úr, vagy pedig elkötelezett munkatársa az Istennek. Valaki, és mindannyian időnként szoktunk kérni az Úrtól dolgokat. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy van-e olyan kérésed, amiért ott vagy nap mint nap Krisztus előtt, és kéred. És ez mind gyülekezetre is vonatkozik, hogy mi az, amit kérünk. Ha mint közösség nem vagyunk az imádságban együtt, akkor tulajdonképpen nem nagyon kérünk az Úrtól. Akkor nem kérjük ezeket a dolgokat. Akkor kérjük, hogyha van valami, ami nagyon mozgat bennünket. Amikor az imaház kapcsán gondolkoztunk, hogy mi legyen, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek az életében ott voltak azok a dolgok, amiket hát ezt nagyon meg kéne, hogy mondja már az Úr nekünk, hogy most mi legyen ezzel az imaházzal, és mindenki imádkozott és kérte, hogy van-e ilyen a mi közösségünkben, van-e ilyen a te életedben. Mert a Krisztusban maradásnak egy nagyon fontos része, hogy kérsz-e. Ilyen egyszerűen, de a kérés az tényleg egy mély, valódi kérése az életedbe. Aztán a második, ebből a részből inkább maradjunk, akkor az ötödik kérdés, ezt úgy mondanám, hogy szeretünk-e? Szeretünk-e? Hát ki az, aki nem szeret? Hát mindannyian szeretünk valakit, valamit, valami módon. De nézzétek meg, Jézus itt kétszer ugyanebben az üzenetében, egyrészt ezt mondja a 12. versben. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Vagy pedig a 15. vers, ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Hogy szeretjük-e egymást. Nagyon szeretem az irgalmas samaritánusnak a példáját, ott, amikor az irgalmas samaritánus irgalomra jut az ő szívében, ott egy olyan szó van, amit a Biblia csak Istenre használ. Tehát mindig Isten amilyen módon irgalomra jut az ember iránt, és az egy olyan szó, ami valami olyasmit jelent, hogy a belsőd összeszorul. Amikor valaki annyira fontos számodra, hogy amikor ő bajban van, akkor te is érzed azt a fájdalmat. Nehéz ez a dolog, és az Biblia ezt inkább Istenre használja, hogy mi nem vagyunk képesek ilyenre, és hogyha valaki meg tényleg a mindenki felé így van, akkor nem is tudja hordozni ezt a terhet. De mégis azt fejezi ki, hogy a szeretetünknek ezt kell, hogy legyen a célja, hogy nem egyfajta ilyen lájtos szeretet, hanem egy olyan szeretet, ami ilyen módon fontossá teszi bennem a másiknak az életét. Én azt írtam ide alkérdésnek, hogy föl tudjuk ismerni, hogy valóban szeretünk-e, hogy hordozol-e valakit szeretetben mostanában, akit nehéz hordozni szeretetben. Mert ugye azt mondja a Biblia, hogy hát a mafiózók is szeretik a gyermekeiket, tehát hogy az nem egy nagy dolog, az egy alap dolog, és még akár az olasz maffia főnöknek még példát is vehetünk, hogy kell szeretni a gyerekünket. De nem erről beszél a Biblia, hanem arról beszél, amikor a te testvéreidet, a közösséget, és mindazokat, akik esetleg nehezek is számodra, szeret és hordozol, mint ahogy Krisztus is az embereket szereti. Hordozol-e valakit szeretetben, akit nehéz hordozni? Vagy inkább azokat az embereket eltolod magadtól. A Krisztusban maradásnak egy lényeges pontja ez, hogy küzdesz-e ezért a szeretetért. Vagy pedig megelégszel azzal, hogy akik szimpatikusak, akikkel jól kijössz, azokat szereted, akik meg nem szimpatikusak, azoktól egy kis távolságot tartasz. Nem utálod őket, de úgy távol tartod magadat tőlük. Azt mondja Krisztus, hogy ő mindezeket azért parancsolja, hogy szeressük egymást. És az utolsó kérdés, amiről szó van ebben az igében, az pedig megtartod-e a parancsolatokat? Jézus azt mondja itt a 10. versben, hogy ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Tehát ha parancsolatait megtartjátok, megmaradtok az ő szeretetében. Vagy pedig a 14. versben, ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Jézus itt a szőlőtös példázat után erről a három dologról beszél. A kérésről, a szeretetről és a megtartásról. Ez az utolsó kérdésre annyit mondanék, hogy van-e most küzdelmed Jézus parancsolataival? Ez egy fontos visszajelzés, hogy megtartod-e. Mert egy ember sincs, aki meg tudja tartani tökéletesen a parancsolatokat. Nincs olyan ember, aki ebben tökéletességre menne. Ha Krisztussal kapcsolatban vagy, és tőle veszed az üzenetet, akkor biztos, hogy van most olyan dolog az ő parancsolataiban, amivel küzdesz. És mindig lesz. És ez a jó, amikor úgy érzed, hogy ú, Uram, ebben elbuktam, ebben szeretnék növekedni, ebben nem vagyok elég jó. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan magunkat kell ostorozni, hogy én milyen rosszak vagyunk. Nehogy félreértsetek, hanem azt kell, hogy legyen bennem, hogy tudom azt, hogy kell még valamit tennem, hogy küzdenem kell, hogy valami többet kell ebben a dologban tennem. Hogyan lehet Krisztusban megmaradni? Ez egy fontos kérdés. Ez nem egy elméleti dolog, hogy én Krisztusban vagyok. Három dolgot mond itt Jézus. Kérsz-e, szeretsz-e és megtartod-e? Ezek mind oda-vissza igazak. Hogyha benne akarsz maradni, akkor oda kell menni hozzá, és kérned kell. De nem csak így lájtosan egy-egy kérést, hanem igazán ott kell lenned, hogy azt kéred, ami az Úrnak az akarata is. Hogyha benne akarsz maradni Krisztusban, akkor küzdened kell a szeretettel, az elfogadással mások felé. És hogyha benne akarsz maradni Krisztusban, akkor meg kell tartanod a parancsolatokat, küzdened kell ezért. És visszafelé is igaz, hogyha ha már ott vannak a kéréseid, akkor az vissza fog hatni, hogy egyre jobban Krisztushoz fogsz kötődni, hiszen megkapsz dolgokat, és kapcsolat lesz. Hogyha ki tudod önteni a szeretetedet mások felé, akkor meg fogsz erősödni Krisztusban, és gyümölcsöt fogsz teremni, és egyre jobban benne leszel. És hogyha meg tudod tartani a parancsolatokat, hogyha tudsz növekedni, és a jellemedben előre haladsz, akkor egyre inkább Krisztusban fogsz maradni. Ez tehát ez a hat kérdés, amit szeretnék most odaadni nektek. Tehát miben reménykedsz, hol van a te célod a mennyben, és az befolyásolja az itteni életedet, vagy inkább e földi céljaid vannak, és az befolyásol. Mivel elégedsz meg, megelégszel azzal, hogy időnként használ téged az Úr, vagy pedig elkötelezed magadat Isten munkatársaként. Honnan táplálkozol? Mindenféle dolgokról és időnként Krisztusból is, vagy Krisztus a fő táplálékod. Kérsz-e, hogy megelégszel-e azzal, hogy időnként elmondod a kéréseidet, vagy pedig ez az életednek egy központi része, amikor segítségül hívod az Urat? Szeretsz-e? Megelégszel azzal, hogy szereted azokat, akik szimpatikusak, és akik úgy normálisak, vagy pedig küzdesz a te szereteteddel, hogy kiöntsd azokra, akiknek nagyon nagy szükségük van rá, és esetleg most nehéz esetek. És megtartod-e, megelégszel-e azzal, hogy bizonyos parancsolatok jól mennek neked, de megfeledkezel azokról, amikkel növekedned kellene. Én kérlek, hogy ezen gondolkozzunk, kérlek benneteket, ezen gondolkozzunk a jövő hétem. Válaszoljatok erre a kérdésre, és a kérdésre való választok az a lényeg, menjetek közelebb Krisztushoz. Szeretném ezeket most kiosztani. Fogok tudni adni, és most pedig imádkozni fogunk. És az imádság után pedig majd egy énekben is ki fogjuk fejezni a mi válaszunkat Istennek. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és én fogok hangosan imádkozni, de ha van benned ima, akkor magadba azt mondd az Úrnak, hogyha ha kifejezi az az imádság, amit én mondani fogok most, azt úgy is kifejezheted Istennek, hogy ámen mondasz a végére. A lényeg, hogy a lelkedben, az értelmedben, a szívedben, mindenhol az Úrhoz kiáltsál. És utána, ahogy befejeztük az imát, pedig énekeljük, fogjuk azt az éneket, amivel válaszolunk még az Úrnak. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, itt vagyunk most előtted, és szeretnénk először is hálát adni azért, hogy te eljöttél erre a földre, emberré lettél, megüresítetted magadat, megaláztad magad, engedelmes voltál a végletekig, a kereszten áldoztad föl magad, értünk. Köszönjük a szabadságot, Uram. Köszönjük, hogy bűneinkkel jöhetünk most eléd. És Uram, most szeretném kifejezni neked, hogy vágyom arra, hogy ezekre a kérdésekre ne csak egy ilyen egyszerű kis rövid választ adhassak, hogy igen, időnként szoktam imádkozni, igen, néha próbálkozok szeretni másokat. Szeretnék, Uram, segítségül hívni a te nevedet. Uram, vágyom arra, hogy megtapasztaljam, hogy benned vagyok, és amit kérek, azt megadod. Uram, vágyom arra, hogy szeressek olyan embereket, akik talán most nem szeretetre méltóak, akiket nehéz szeretni. Vágyom arra, hogy a tőled való szeretetemet kijöntsem másokra. És Uram, vágyom arra, hogy megtisztítsam magam, és betöltsem a parancsolatokat, amit adtál. Tudom, hogy ez jó nekem. Uram, nem akarok megelégedni azzal, hogy időnként használsz, hanem a te munkatársad akarok lenni. Veled akarok élni, Uram. Nem azt akarom, hogy a célja mit legyenek a földön, hanem a mennyben. Uram, jövünk most eléd, és kiáltunk te hozzád segítségül. Kiáltunk te hozzád, hogy vezess bennünket, bátoríts bennünket, adj inspirációt, adj Uram vezetést, adj célokat, és szeretnénk igent mondani a te követésedre. Köszönjük, Uram, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.